Csiki Anikóval.
Köszöntöm hallgatóinkat határokon innen és túl. Ma a következő témákat ajánlom figyelmükbe. 30 éve testvérek. Főként az oktatás, a kultúra és a sport terén segíti egymást Marosvásárhely és Zalaegerszeg. Székelykeve 140. Kopjafa és székelykapu állításával ünnepelt a legdélebbi magyar település. Kolozsvár büszkesége. A 15. ünnepi könyvhéten átadták a Kolozsvár Társaság díját. Most következzenek a részletek. A Marosvásárhelyi Városnapokon ünnepélyesen megújították a Marosvásárhely és Zalaegerszeg közötti testvérvárosi szerződést. A 30 évvel ezelőtt létrejött kapcsolat eredményei, értékei mindkét településen jól érzékelhetőek, mondja a két városvezető Sóz Zoltán és Balajt Zoltán Erdei Edit Zsuzsánna összeállításában.
Folyamatos a kapcsolattartás, információ csere, hogy éppen hol mi történik, és láttuk, hogy Zalaegerszegnek a fejlődése mit jelentett, ipari parktól kezdve kormányzati támogatás szempontjából. Ugye az egyik legelszigeteltebb megyeszékhely kitört ebből az elszigeteltségből, és egy nagyon kellemes, vonzó várossá vált, egy körülbelül 70 ezres város a dunántúli dombságon, közel Ausztriához. Sajnos, vagy hál' Istennek, jó néhány Marosvásárhely is oda telepedett le, ott találta meg a számításait, de végül is ez tovább erősíti a városaink közötti kapcsolatot. Ugyanúgy zalaegerszegi üzletemberek és természetesen kulturális szakemberek is sokat voltak itt. Elég, hogyha itt Tompa Gáborra gondolunk, aki a Zalaegerszegi Kvártés Színház vezetője és a forgatagnak egyik kulturális tanácsadója, szervezője volt, éveken át hozott résztvevőket. Tehát mindenképpen egy erőteljes csere kapcsolat alakult ki, és emellett a személyes kapcsolatok a legfontosabbak. Barátságok, elköteleződések, egymás iránt érdeklődés, támogatás. Én úgy gondolom, hogy ez egy tartalmas, illetve példamutató kapcsolat is.
Zalaegerszeg polgármestere Balajc Zoltán.
Zalaegerszegnek összesen 17 testvérvárosa van, azonban a 17 közül a legerősebb és a legszorosabb az Marosvásárhelyhez köt bennünket. 1996-ban írták alá elődeink ezt a testvérvárosi szerződést, zalaegerszegi részről dr. Gyimesi Endre polgármester úr, míg Marosvásárhelyi részről Fodor Imre polgármester úr. És azt hiszem, hogy ha a 30 évre most visszatekintünk és értékeljük ezt a testvérvárosi kapcsolatot, akkor valóban méltán és büszkén mondhatjuk el, hogy nem véletlen ez a legszorosabb kapcsolat. Én abban hiszek, hogy akkor igazi és jó működő egy ilyen testvérvárosi szövetség, hogyha nem arról szól, hogy a két városvezetés vagy a két polgármester évente egyszer találkoznak egymással, egy kicsit beszélgetnek, elmennek egyet vacsorázni és várjuk a következő évet, hanem akkor az igazi, ha a polgármesterek nélkül is működik. Akkor az igazi, hogyha ez a testvérvárosi kapcsolat leszivárog az iskolák, a helyi kis közösségek, az egyesületek, a művészeti csoportok, vagy akár a tűzoltóság, vagy bármilyen más szervezet szintjére, és a mi esetünkben az elmúlt 30 évben ez történt. Az is egy nagyon jó jelzés, hogy mind a két városban alakult egy-egy olyan baráti társaság, amely ápolja ezt a kapcsolatot. Nálunk a Zalaegerszeg-Marosvásárhely baráti egyesület azt gondolom, hogy valóban motorja az ottani zalaegerszegi működésnek. Itt Marosvásárhelyen pedig nem kell bemutatni, azt gondolom, az Zalaegerszeget díjjal is elismert Cseh Gábort, aki pedig vezeti a Marosvásárhely-Zalaegerszeg baráti egyesületet, és éppen a tavalyi esztendőben ünnepeltük annak a kapcsolatnak a 25 éves fennállását és évfordulóját, most pedig a hivatalos testvérvárosi kapcsolat 30 éves jubileumát. Én azt hiszem, hogy a jövőre is, a következő esztendőkben, évtizedekben is arra kell törekednünk, hogy ez ne a városvezetések, ne elsősorban az önkormányzatok kapcsolata legyen, hanem a marosvásárhelyi polgárok és az zalaegerszegi polgárok érezzék úgy, hogy érdemes egymásra odafigyelni, érdemes egymással tartani a kapcsolatot, tanulhatunk egymás egymástól, jó tanácsokat adhatunk egymásnak, és a két városba ellátogatva olyan élményekkel gazdagodhatunk, ami egész életünkre elkísér bennünket.
Ön ugye 2014 óta a város polgármestere. Mit tapasztal? Gazdasági téren is van lehetőség a kapcsolatok bővítésére?
Szerintem ez a legnehezebb, hiszen általában azt látjuk, hogy oktatási együttműködés, akár diákcsere kapcsolat viszonylag könnyen megoldható és könnyen finanszírozható. Kulturális kapcsolat, amikor egy-egy művészeti csoport a másik városban fellép, viszonylag könnyen megoldható és finanszírozható. Azonban az, hogy két város között ilyen távolságot is figyelembe véve komoly gazdasági kapcsolat legyen, ami akár befektetéseket eredményez, akár a különböző vállalkozások másik településen történő megjelenését eredményezi, az mindig a legnehezebb. Úgyhogy nekünk azt gondolom, hogy gazdaságfejlesztés terén inkább abban van mozgásterünk, hogy az adott szakmai kamarák, az adott cégek és vállalkozások figyelik azt, hogy milyen közös Európai Uniós, akár interreges pályázati lehetőségek vannak. Ezeket igyekezzünk számukra információval eljuttatni, és segítsük, hogy ilyen közös pályázatok elinduljanak. A közös gazdaságfejlesztésnek elsősorban ezek lehetnek a kitörési pontjai.
Erdélyből menjünk el a délvidékre. Székelykeve fennállásának 140. évfordulója alkalmából ünnepséget tartottak a hétvégén. A délbánsági településen felavatták a falu második székelykapuját, a tájház udvarán pedig a barátság kopjafát. Kónya Kovács Otília összeállítása.
Az egybegyűlt közösség tagjai vendégeivel együtt elsőként egy hálaadó szentmisén vettek részt. Utána a tájházhoz vonultak, ahol Szemeridi Pál délbánáti esperes, helybeli plébános megáldotta a Gyergyó csomafalvi mesterek jóvoltából elkészült eredeti székelykaput és a barátság kopjafát. Szatmári Mihály helyi szervező, a Metzisz elnöke.
Az első székelykapu személy szerint nekem az zavaró, hogy épp a temető bejáratánál van. Tudjuk, hogy miért, az is valószínűleg a falu központjába kellett volna legyen, és ez is elsődleges terv szerint a falu központjába kellett volna legyen nyilvános téren. Viszont az volt a gond, hogy amikor meglátták, hogy ez nem csak egy sima kapu, hanem ez egy épület, tehát egy monumentális, tehát kicsit nagyobb, így nem kaptuk meg az engedélyt. És akkor már nem volt idő, hogy újra folyamodjunk, és újra kezdjük a papírokat, hogy hova tegyük. Akkor a püspök úr engedélyezte, hogy ide tegyük, hiszen itt a legalkalmasabb, itt a legjobb helye, hiszen a tájháznál legjobbat mutat, tehát ugye igazából szépes, és azt fejezi ki, ami valójában a tájház önmagában is az.
Az eseményen felolvasták Antal Árpád Sepsi Szent György polgármesterének üdvözletét, majd ünnepi beszédet mondott Dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke.
Ez már a második székelykapu Székelykevén, az első is áll a temetőnél, az az ősök iránti tiszteletről tesztanú bizonyságot, és arról, hogy amit ma építünk, azt valaki más fogja tovább vinni a jövőben. Úgyhogy a most felavatott székelykapu talán a jövőnek a kapuja. Székelykevén és itt a délbánáti területen, ahogy Nyugatbácskában is például, vagy Szerémségben végvári vitézek élnek, itt mindenki végvári vitéz, hiszen napi küzdelmeket vív azért, hogy megőrizzék a nyelvünket, kultúránkat, identitásunkat. Örülök annak, hogy Székelykevére nagyon sokan szoktak ellátogatni. Falusi turizmusban országos bajnok Székelykeve, mert van mit megcsodálni, van mit megnézni, és egyre többen vannak, akik tudják, hogy az egész világon a legdélebbi magyar település Székelykeve.
A Székelykevén felavatott kopjafáról, illetve a székelykapuról az alkotó beszélt.
Jánosi Borsos Attila vagyok, Gyergyó csomafalváról, Hargita megyéből. Közel egy hónapot dolgoztunk vele, hárman. Igen, ez úgy kell is, hogy Gyergyó csomafalváról a testvér település Ráckevébe. Oda is készítettem egyet közterületen áll, közel a templomhoz, és Otiliával kezdtünk beszélgetni erről, arról még a székelykapuról. És rákérdett, hogy nem lenne kedved egyet készítjél Székelykevére is, és így jött össze. Isten hozott, amikor bejössz, igen, mert végül is a székelykapu az egy telek választó. Kintről bemész, igen, egy üzenet. Általában jó embereket engedi be, ezt is elmerem mondani, és kifele Isten veled, ugyanaz a megtiszteltetés, vagy minek nevezzem, igen. Ilia, mikor csomafalmán volt, akkor a tavaly készítettem csomafalmán ugyancsak a tájház elejébe egy kaput, és az volt a kérése, hogy ugyanazt a kaput szeretném áthozni Székelykevére. Na és ugyanaz, mint csomafalmán. És a kapu mintái, most már erről beszélünk, ezek egy nagyon-nagyon régi fordított tulipán minták, ez csak csomafalva használja, és a fenti két minta is a nap és hold az 90 után jelent meg a Székelykapukon. Én nem hagyom azt, amit ezelőtt nagyapám is csinált, azt a mintát teszem felül. Ugye a két lezáróra ráraktam a napot is és a holdat is.
A monumentális alkotásokat Szemerédi Pál délbánáti esperes helyi plébános áldotta meg.
Számomra öröm, hogy itt lehetek és együtt ünnepelhettünk, és meg tudtuk áldani ezt a székelykaput, amely jelzi az őseinknek a hagyományát, őseink hitét és Isten szeretetét, amely visszatükröződik az ember szeretetben egyaránt, és ugyanakkor azt is jelzi számunkra, hogy összetartozunk, bárhol is éljünk a világban, és aki, ugye mondtam az Ádi Márcsa, aki átlép ezen a székelykapun, az érezze magát otthon, és vigye magával mindazt a bizalmat, mindazt a reményt, amelyet az itteni közösség is próbál megélni napról napra.
Az ünnepség a Barátság kopjafájának megkoszorúzásával zárult.
Ha már az előbb is emlegettük a székelyeket, akkor most keljünk útra, és meg se álljunk Székelyföldig. Balánbányaiak, tusnádfürdőiek és még a gyimesbükkiek is használhatják majd az újonnan átadott csíkmadarasi kultúrházat. A székelyföldi térség egyik legkülönlegesebb és legkorszerűbb közösségi létesítményét a hétvégén avatták fel, amikor a helyiekkel együtt ünnepeltek a romániai magyar közéleti szereplők is. Az ünnepségen Péter Dávid, csíkmadaras polgármestere úgy fogalmazott, a hosszú évtizedek óta várt beruházás igazi értékét az adja meg, ha a kultúrházat a közösség élettel tölti meg. Bíró István összeállítása.
Mit tette szükségessé Csíkmadarason az új kultúrház megépítését, és milyen álom vált valóra, mert hogy az átadón azt mondta, egy álom vált valóra. Péter Dávid, csíkmadaras polgármestere.
Már a 90-es évek elején konkrétan megfogalmazott a csíkmadarasiaknak, hogy Madarason szükség van egy kultúrházra. Azt tudni kell Madarasról, minden második házban zenész van. Legyen az vonós, fúvós. Az a lényeg, hogy Madarason van hagyománya a zenekultúrának. Hogyha Bálint Lajos Lórán néhai kántort, illetve Miklós Marci tanítóbácsit említjük, ők most az égbe, oda fent, a Mennyországba, Szentpéterrel, most ugye ő Péter Pál napja.
Hát, mert hogy Szentpéter és Pált ünneplik Csíkmadarason ezen a hétvégén.
Nagyon boldogok, és a zenész barátai és a táncos barátaival azt mondták, hogy lássátok-e annak idejében, még a kommunizmus idejében, milyen jó volt harcolni, kiállni, akár az Old Hídján próbálni, csűrbe, előtérbe, és arra buzdítani a gyermeket, hogy a kultúrát meg kell őrizni. Na, szerintem ez nem véletlen, hogy Madarason megépült ez a kultúrház, ez egy régi álom. 2017-ben tettük le az előtanulmányt, 2021-ben indultak el a munkálatok, 4 év alatt meglettek. Szoktam mondani, hogy ez egy politikai bravúr, ahogy mondta Csekely miniszter is, hogy a feladatot megkaptuk és teljesítettük, és használja a közösség, ez a lényeg. Az elkövetkezőkben szerintem a legnagyobb kihívás az, hogy ezt tudjuk megtölteni élettel. Itt van, ez a miénk, ezt nem viszi el senki. A mi feladatunk az, hogy ezt belakjuk, megtöltsük kultúrájával, megtöltsük gyerekzsivajjal, megtöltsük előadásokkal, és mi is próbáljunk egy olyan üzenetet átadni, egy olyan hagyatékot hagyni a gyermekeinkre, unokáinkra, hogy majd ők is méltók, büszkék lehessenek arra, hogy megépült ez a csodálatos kultúrház, és igen, a múltat örökölték, és ők benne születtek, és megkapták azt, amit a kultúrház által tovább tudtak vinni.
Egy tájba illő ingatlanról van szó, mik a paraméterei?
1000 négyzetméteren fekszik, egy 298 férőhelyes mobil lelátóval, aminek az a lényege, hogy nincsen színpad, nincsen emelvény. Épp azért, hogy lehessen megnyitani, hogy többféle előadásokat lehessen tartani. Van itt próbaterem, öltözők, könyvtár, kiállításokra, eseményekre alkalmas helyek. Ezt nem csak Madarasnak építettük. Nagyon sokszor megdurgálnak a madarasiak, hogy miért mondom azt, hogy ezt Pelcsíknak vagy Csíktérségnek építettük. Egy ekkora létesítményt sajnos Csíkmadaras nem tud ellátni. 2100 fős lakós nem tud ellátni. Úgyhogy ez egészen Balánbányától, egészen Tusnádig, át a Gyimesbükkig. Ezt be kell mi közösen lakunk, és ez az igazi kihívás, és ez a mi feladatunk.
Cseke Attila fejlesztési miniszter párciumi magyarként vett részt az ünnepélyes átadon. Mit gondol arról, hogy hogyan szolgálják a közösség megerősítését ezek a beruházások.
Minden új épület, minden új beruházás, minden új infrastruktúra a közösséget erősíti, de elsősorban erősíti annak a lehetőségét és azt a hitet, hogy itt szülőföldünkön van nem csak a megmaradásnak, hanem a fejlődésnek is helye. És hogy vannak olyan közösségi terek, meg tudjuk teremteni azokat a közösségi tereket, amelyekben a helyi értékek, a helyi hagyományok kerülnek nem csak a helyiek örömére, hanem akár egy nagyobb közösség, vagy egy nagyobb régió, vagy Székelyföld meg tudja magát mutatni, és ez nagyon fontos, hiszen ez egy jövőbe vetett bizalom, egy jövőbe vetett hitet mutat a székely közösség, az erdély magyar közösség, partjumi magyar közösség életében, és fontos, hogy legyenek ilyen támaszpontjaink, és folyamatosan tudjuk a közösségünkbe felmutatni azt, hogy előre lépünk. Ez a beruházás elsősorban a helyiek, a csíkmadarasi embereknek a hitét, bizalmát, erejét mutatja, hiszen ők adtak erőt a közösségi vezetőknek, ők adtak erőt az RMDS-nek arra, hogy akkor, amikor olyan helyzet teremtődött, hogy az RMDS tudott segíteni, akkor segíthetett. Az pedig, hogy én partjumiként székelyföldi barátainkkal, kollégáinkkal az RMDS-be együtt dolgozunk azért, hogy székelyföldi magyaroknak, partjumi magyaroknak, szorvány közösségben lévő élő magyaroknak is legyenek ilyen infrastruktúrája és fejlődjünk folyamatosan. Hát az az erdély magyar közösségnek a külön szépsége, hogy mindig a cél a fontosabb, és mindenhol értjük annak a szükségességét, hogy ez a hit, ez a bizalom megmaradjon, és ezt a hitet, bizalmat a magyar közösségben mindenhol tudjuk erősíteni nap, mint nap.
A csíkmadarasiak elkezdték már belakni az új kultúrotthont. Miért jó, hogy van egy új kultúrház itt a településen?
Antal család vagyok. A település kulturális élete, ami az utóbbi akár 100 évben történt, az megérett arra, hogy egy ilyen minőségű kultúrházat kapjon. És ez nyilván köszönhető minden madarasinak és mindenkinek, aki hozzájárult ehhez, és olyan emberek lakják Madarast, akik kíváncsiak a kulturális programokra, kíváncsiak mindenféle zenei programokra, előadásra, és ezt az utat folytatni kell, és reméljük, hogy minél több és minél minőségi programot és kulturális eseményt tudunk majd itt megvalósítani.
És még mindig maradjunk az erdélyi magyaroknál. Hitre és magyarságra nevelni, ez a kolozsvári református kollégium tanárainak célja. Diákjaik nem csak a kincses városból érkeznek, hanem a bentlakásnak köszönhetően a szórványvidékekről is. Azonban szórvány és szórvány között is különbség van. Ezt észrevehették azok a diákok is, akik a hét végén Vizaknál léptek fel a magyar napokon. Verese Mese Gyöngyvér interjúja.
Legelőször is a legényektől kérnék szépen egy bemutatkozást.
Banga Dávid Krisztián vagyok, 9. diák, református kollégiumban.
Tőkés Apor Ferenc, 10. osztályos, szintén a református kollégiumban.
Én Szilágyi Domokos, 11. osztályos, ugyanott a kollégiumban.
Mind a hárman zenéltetek, ráadásul ugye Dávid előtte a dicsőítő énekekben is. Nehéz ilyenkor a váltás?
Nem, igaz, hogy a stílus különbözik egymástól, de az érzés és az izgalom mindig megmarad, és nagyon könnyen lehet váltani egyikről a másikról, csak figyelnie kell az embernek.
Ugyanakkor meghallottam, hogy a fiúk közül valaki nagyon jól énekelte a dicsőítő énekeket is, ugye nem csoda, hiszen mindannyian a református kollégiumba jártok. Ismert ez a műfaj is, és benne vagytok ezekben az énekekben is?
Abszolút, nekünk is a refibe van ilyen zenekarunk, ahol ifiken vagy bibliaórákon dicsőítő énekeket szoktunk énekelni, és azon kívül pedig mindenféle ifjúság istentiszteleten szoktunk szolgálni, tehát nem idegen számunkra ez a műfaj sem.
Sok oldalúak vagytok ezek szerint, Apor táncoltál is. Mióta vagytok benne az együttesben? Mert ha jól értettem, csak tavaly alakult újjá a néptánc együttes?
Tulajdonképpen igen, tavaly kezdődött, ahogy elmondta a tiszteletes úr is, 6 fiú és azt hiszem 4 lány, 3 lány, és most meggyarapodtunk. 50 körül vagyunk, és így a tánccsoporttal egyetemben így kialakult ez a kis formáció. Még mi sem tudjuk pontosan hogyan, de itt vagyunk, és örvendünk, hogy itt lehetünk.
Alapjáraton mindannyian már azelőtt, hogy a csoport megalakult, népzenével foglalkoztunk, de például számomra, én nem játszok olyan nagyon régóta, ez egy nagyon jó tér arra, hogy van helyem, ahol zenéjek, van akiknek zenéjek, nekünk ez nagy szerencsénk volt.
Kolozsvár bizonyos értelemben szórványvidék, de mégiscsak több magyarság, főleg, hogyha az ember reggel megy a kollégiumotok környékén, akkor meglepődik, hogy mennyi magyar szót hall. Ugye te Szászrégenből származol, szintén egy szórványvidékről, de most ide jöttetek a mondjuk úgy mély szórványba? Van már valami tapasztalatotok arról, hogy milyen is a vízaknai közönség, mit jelent számukra az, hogy ti itt vagytok?
Számomra egy nagyon felüdülő érzés volt az, hogy annak ellenére kevés, a magyarság viszont nagyon egybe van. Az Isten tiszteleten is volt szolgálat, énekelt az egész gyülekezet, és nagyon örvendeztető volt az, ahogy az itten megmaradt magyarság annyira összetart és próbálja ezt az egész kultúrát tartani. Nagyon pozitív élmény volt ilyen szempontból.
Valamint nem csak a refi miatt, ugye, de mind a hárman egyház közelben vagyunk, ha mondhatom így. Mi Domokossal lelkész gyerekek vagyunk, Krisztián pedig az egyházban dicsőít, és az édesapja kántor, tehát tisztában vagyunk ennek a lelkületével, hangulatával.
Én nagyon otthon éreztem magamat Vizaknál, Szászrégeni vagyok, ezt éreztem, hogy nagyon sok a hasonlóság. Ugye kevés a magyarság, de akik megmaradtak, azok nagyon lelkesek, és mindenki részt szeretne venni. Szeretné önmagát emlékeztetni egy bizonyos szinten, hogy honnan jött és hogy hova tart.
A csoportot Telegdi István lelkipásztor kísérte el.
Igen, én vagyok a református kollégiumnak az iskola lelkésze, és a tánccsoportnak is én vagyok a vezetője. Azt nem tudom eldönteni, hogy tanára vagyok-e, mert igazából az alapokat én kezdtem el nekik megtanítani, viszont több olyan diákunk van, aki már régebb óta táncol, máshol is táncol, és tulajdonképpen egy ilyen önképző módon is működik az egész, hogy diákok is beszállnak, és ők is tanítják egymást, és sokszor még engem is.
Táncolt ezek szerint korábban?
6 éves koromtól, vagy 14 évet csoportban, aztán a teológiai évek alatt az egyetemen is próbálkoztunk tánccsoporttal. A kollégiumban én a tavaly kezdtem el a szolgálatomat, nagyon örültem annak, hogy 3-4 diák mondta, hogy milyen jó lenne, hogyha lenne egy tánccsoport, ahová csatlakoznának, és úgy megszületett bennem a gondolat, ezt úgy elhintettem a vezetőségnek, és az iskola igazgatósága maximálisan támogatva mellém állt, mondták, hogy volt még korábban tánccsoport. Nem gondoltuk azt, hogy ennyire nagy lendülettel újraindulunk, mert hogy az első táncpróbán 9-en voltunk, 6 lány és 3 fiú, és most már, hogyha jól tudom, 22 fiú van és 36 lány, úgyhogy vagyunk.
Hol táncolt korábban?
A Parapás néptánccsoportban Székelyudvarhely mellett Agyagfalván születtem, ez ott működött, aztán volt egy Köküllő nevű néptánccsoport, ott is táncoltam, és ezen kívül Székelyudvarhelyen táncházban elég gyakran megfordultam.
Van egy kialakult koreográfia, hogy mi az, amit szeretne a diákoknak átadni?
Alapvetően ez az egész gondolat onnan indult, hogy nekünk református kollégiumunkként, ha mondhatom így, hogy van egy kettős missziónk. Az egyik az, hogy természetesen hitre neveljük a fiatalokat, és megtartsuk a református egyház keretein belül. Általában véve a keresztény értékrendet átadjuk, mert nem csak református diákjaink vannak. Ez az egyik fő célkitűzésünk, a másik pedig az, hogy a magyarság tudatunkat, identitásunkat erősítsük bennük, és a néptánc szerintem erre adott egy nagyon jó lehetőséget. Akik látták táncolni a fiatalokat, biztosan látták azt, hogy csillog a szemük, miközben táncolnak, és ez nagyon jó meglátni, hogy az egész csoportnak a motivációja meg alapvető ereje magában a csoportban van.
Idén is átadták a Kolozsvár büszkesége díjat a kolozsvári ünnepi könyvhéten. A Kolozsvár Társasága díjat olyan személyiségeknek ítéli oda, akik életművükkel hozzájárultak a Kincsesváros magyar intézményeinek létrehozásához, megőrzéséhez, vagy a kultúra népszerűsítéséhez. Idén két elismerést ítéltek oda. Egyet László Miklós, fotográfus, egyet pedig Nagy Béla helytörténész kapott. Az eseményről Ferenc Ádám készített összeállítást.
Milyen szempontok szerint döntötték el, hogy az idén ki részesül ebben az elismerésben? Szabó Zsolt, a Kolozsvár Társaság elnöke.
A cél az, hogy egyrészt népszerűsítsük a könyveket, másrészt népszerűsítsük Kolozsvárt, és harmadrészt olyan embereket kerestünk, általában egyet-egyet, az eddigi gyakorlat az volt, akik valamilyen módon hozzájárultak a Kolozsvár hírnevének öregbítéséhez, hozzájárultak ahhoz, hogy tényleg kicsit jobban, alaposabban megismerjük ezt a remek város. Itt most azért választottunk egyszerre kettőt, mert tulajdonképpen az utóbbi 6 könyv olyan volt, amit ők együtt csináltak. Tehát a helytörténész, kutató, műszaki ember Nagy Béla és a kiváló fényképész, fotográfus, fotoművész, nyugodtan lehet mondani, noha képesítése szerint ugye nem végzett művészképző, de nagyon nagy kitartással, és tényleg hát több mint 50 éve, 85 évesen, ugye ez nem olyan nagy kunszt, de több mint 50 éve fényképez, ott van jeles eseményeken, kiállításokon, és minden, ami fontos a magyar kultúra szempontjából, az benne van az ő fotóarchívumában. És ezért is választottam, hogy egyszerre ők ketten, ugye a két legutóbbi könyv az a Házsongárt és a Kolozsvárt volt, azok fotóalbumok, de nagyon alapos helytörténeti fogódzó is van benne. Másrészt pedig a legfrissebb könyv a Kolozsvár kincsteremtő lehető polgárai, amiben ugye a századfordulónak, a nagy lendülettel fejlődő Kolozsvárának az ipartörténetét, az építésztörténetét, a várostörténetét bemutató tanulmányok, családtörténeti tanulmányok is benne, és ugye a remek fotó. Most is pályáznak, én remélem, hogy a jövő évi könyvhéten be tudjuk mutatni már a Reményik családnak a történetét, hiszen a Reményik család valamikor Felvidékről ide bekerült vaskereskedők, művesek voltak, akik aztán megalapozták a kolozsvári Reményik ágát a családnak, és ugye az építész Reményik Sándornak az édesapja, Reményik Károly, ő egy különlegesen fontos személyiség volt Kolozsvár szempontja, és most őról fog szólni a következő közös kötetük.
Kolozsvár büszkesége elismerésben részesült Nagy Béla helytörténész. Milyen gondolatokkal fogadta az elismerést, mit jelent ez önnek?
Ez nekem nagy büszkeség számomra is, hogy Kolozsvár büszkesége lehetek, de viszont egy kicsit azért valahogy szégyenkezek is, mert hát Kolozsváron annyi híres ember van, annyi büszkesége van ennek a Kolozsvárnak, hogy kontrám esett a választás, hát ez egy kicsit most olyan szégyenkezve fogadom, de természetesen örvendek neki.
Gál György helytörténész méltatta a beszédében itt nem sokkal ezelőtt a színpadon, és úgy fogalmazott, hogy helytörténész nem abból lesz, akit a végzettsége erre predesztinálna, hanem abból, aki nagyon szereti a szülőföldjét, városát, stb. Ugye ön mérnök volt, és utána kezdett el helytörténettel foglalkozni.
Volt egy olyan osztálytársam, mint Gál György, akire én mindig felnéztem, és a könyvei ott sorakoznak a könyvespolcomon, és akkor én is kedvet kaptam a kutatás iránt. Nyugdíjazásom után ez hiányzott, mert én rengeteget foglalkoztam a kutatással, tervezéssel. Akkor hát az ember mihez foghat leginkább? Ahhoz, amihez nem ért, amiben bele kell tanulni. Itt tanultam bele én is a történeti kutatásba, könyvtárba, az egyetemi könyvtárba, a levéltárba. Annak idején még nem volt olyan könnyű, mint most, amikor minden digitalizálva van, majdnem minden. És bizony heteket, hónapokat ültem egy-egy téma kapcsán a levéltárba vagy a könyvtárba. És ami elindított, az a telep, ahol én gyerekeskedtem, ahol felnőttem, Nagy Gábor kert. Az a Nagy Gábor, aki Kolozsvárnak egyik, ő is lehetne manapság büszkesége, mert hisz, ahol itt állunk, itt indította el a Kolozsvár első kávéházát, aztán tovább menve a sarkon, a egykori Melódiban, azelőtt Centrál kávéház és szálloda. Tehát ő nekem egy olyan ember volt, aki szerettem volna megismerni. Hát így kezdtem el lépésről lépésre, egyik név adta másikat, így alakult ki ez a már úgymond életpálya.
Kolozsvár büszkesége elismerésben részesült László Miklós, fotográfus. Milyen gondolatok kavarognak önben? Mit jelent önnek ez az elismerés?
Szóval ezt nem vártam. Nagyon hirtelen jött és meglepetésnek. Én 2001-ben kaptam egy nagy dicséretet Kolozsváron, és akkor mentem nyugdíjba, és eldöntöttem, és nyilvánosan ezt is jelentettem, hogy mától kezdve vagyok olyan helyzetben, hogy én rendelkezzem az időmmel, és ameddig én még létezek, én a Kolozsvárt és a kolozsváriakat fogom szolgálni fényképezéssel is. Utána bejelentkoztam a Kolozsvár Társaságba, ott megvolt a lehetőségem ezt betartani, és mai napig ennek vagyok tagja, és küzdünk, hogy teljesítsük a elvárásokat.
De miért volt fontos önnek, hogy Kolozsvárt szolgálja ezzel a fajta tevékenységgel? Miért fontos önnek ez a város ennyire?
Valahogy ez benne van a mi nevelésünkben is. Az én édesapám lelkész volt, illetve nem papdé és kantor és minden. És ők mindig úgy mentek a templomba nem prédikálni, hanem szolgálni. Ők amit tettek, az mind szolgálata. Még tanultuk meg gyermekkorunkban, ezt nem mondtam még senkinek így, mert nem kérdezték tőlem, de a feleségem itt van, ő már 80 éve tagja a Dalárdának, egyházi Dalárdának, és mindig úgy megy, mert szolgálat.
Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. A Határok nélkül is visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Bereki Anikó. Viszont hallásra Határok nélkül.
Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.